6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án. Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg. Így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videóban. Kósa Ádám, a belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt mondta, idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetők legyenek a programok. Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló 6 napos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzi játéka és drónsója jelenti majd augusztus 20-án este. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetés után. Zelenszkij megköszönte Trump meghívását és közölte, hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy minden részletet megvitassanak a vérontás és háború befejezéséről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak, mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton hosszú és tartalmas beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hozzátette, az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Az amerikai külügyminiszter helyettes után szombat este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is, aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcs találkozón, váltottam pár szót telefonon, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Kelet-Európába. Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcs találkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak. Ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely, tette hozzá. Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad, írta Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos időre számíthatunk. A szétterülő gomoly felhők elsősorban az ország középső harmadán olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten, keleten helyenként erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25-30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede, Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. augusztus 18-a van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Tombos Péter és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mandata Rafael Giordano-tól származik, és így hangzik: a második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést sugárzunk, ezután a nap verse hangzik el. Csóri Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallhatjuk. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Ilona életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél, ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a pimája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Körömi Zsolttal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház kardiológiai osztályának főorvosával a szívelégtelenségről beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Elég sokan szenvednek napjainkban is szívelégtelenségben. Mit jelent ez, doktor úr, a szívelégtelenség? Mikor mondjuk azt, hogy valaki ebben a betegségben szenved?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szóval a szívelégtelenségről akkor beszélünk, hogyha a szív, ugye a keringésünknek a motorja kompenzáló mechanizmusok nélkül nem képes fenntartani azt a fajta perctérfogatot, amelyre az egyes szerveknek szüksége van. Szóval arról szól, hogy minden egyes szervünknél fontos, hogy adott idő alatt adott vérmennyiség keresztül áramoljon rajta, részben az oxigén és tápanyagellátás, részben pedig az ott keletkező salakanyagok elszállítására, és normál esetben ezt a szív minden nagyobb probléma nélkül megteszi, viszont előállhatnak olyan problémák, amikor a szívizom nem képes megfelelően ezt a feladatát ellátni, ilyenkor különböző kompenzálás, például szívizom megvastagodás, vagy nyomásnövekedés a szívben, egyéb dolgokkal igyekszik ellátni a feladatot.
De mi idézheti ezt elő?
De utána már nem fog meg, egy idő után már ez nem lesz elegendő, és olyankor keletkeznek a tünetek.
De mi idézheti ezt elő? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy magas vérnyomás, egy magas koleszterin szint, vagy cukorbetegség, vagy mi idézheti elő a szívelégtelenséget?
Számos oka lehet ennek, például, amit ön is említett, a magas vérnyomás, az hosszú távon kialakíthat ilyen problémát. Ugye ott arról van szó, hogy a szívnek megnövekedett nyomással szemben kell tudnia pumpálni a megfelelő mennyiségű vért, és ugye a fizikából is tanultuk annak idején, ugye az áramerősség, a feszültség, illetve az ellenállásnak az összefüggéseit, vagyis minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb nyomásra van szükség, hogy ugyanazt a vérmennyiséget, ugyanazt az árammennyiséget ugye el tudjuk látni. Ez csak úgy valósulhat meg, hogyha a szívizom egyre erősebben és erősebben fog összehúzódni, de mint ahogy az ember sem tud megfeszített erővel a végletekig dolgozni, ugyanígy a szívizom sem képes rá, és ideig, óráig igyekszik azért a szív úgymond izmosodni, megvastagítani a szívizmokat, de ez egy idő után már nem lesz képes ezt a megnövekedett izomtömeget, egyrészről az izom egy merevebb is lesz az egész szív, illetve nem fogja tudni ellátni megfelelően ezt a sok-sok szívizom sejtet a koszorúérkeringés, ami miatt előfordulhat a szívizomnak a kötőszövetes elfajulása, vagy drámai módon is bekövetkezhet ez, ha például koszorúérbetegség következtében szívinfarktus alakul ki, és akkor a szívizomnak, a munkaizom rostjainak a tömege nagy mértékben lecsökken, amely utána szintén szívelégtelenség tüneteket okozhat magával. De szívelégtelenséget okozhat egy nagyon egy hirtelen jövő, és mondjuk akár napokig fennálló, nagyon gyors szívműködés, akár egy szívritmuszavar keretein belül. Szóval sok-sok oka lehet ennek a fajta nagykorkép kialakulásának.
A betegnek, vagy a beteg számára milyen jelek figyelmeztetnek mondjuk egy ilyen krónikus szívelégtelenségre?
Fontos tudni, hogy hogy a szívelégtelenségnek a tünetei sok más betegségben is előfordulhatnak, szóval aki esetleg azt tapasztalja, hogy nem feltétlen bírja úgy a terhelés nap, mint nap, az korán sem biztos, hogy szívelégtelen, lehet annak más oka is, például vérszegénység, vagy egyéb éppen kezdődő gyulladásos betegség, sok minden, de a szívelégtelenségnél nagyon fontos, hogy a Gyakran az első tünet az, hogy a beteg nehéz légzést tapasztal, lecsökken a terhelhetőség. Amit korábban könnyedén megcsinált feladatot, azt most már csak ügyel-bajjal tudja megcsinálni. Hogyha néhány hónappal ezelőtt még a tizedik emeletre fel tudott menni, minden probléma nélkül, ma már a második vagy a harmadik emelet is nagy gondot okoz. Például ilyen dolgok lehetnek. Ugye a fiziológiás öregedésnek is megvan ugye a maga menete, abban nem fér bele az, hogy mondjuk néhány hónap alatt romoljon az állapota le valakinek nagyon nagy mértékben. Szóval olyankor mindenképpen érdemes valamilyen okot keresni a dolognak a hátterében, hogy aki addig egy teljesen jól jó erőben lévő valaki volt, az, hogyha ilyen gyors ütemben csökken a terhelhetőség, vagy épül le, akkor ott mindenképpen érdemes elgondolkodni egy komolyabb kivizsgáláson. De ugyanígy lehet tünete a lábdagadás is, a vizenyősödés, hangsúlyozom, hogy ez sem specifikus a szívelégtelenségre, de mindenképpen egy fontos tünet lehet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Körömi Zsolttal, a Borsodaba-Új-Zemplén Vármegyei Kórház kardiológiai osztályának főorvosával a szívelégtelenségről beszélgetett Bitót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Elköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os kilométerek között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Vásárosnamény felé az 54-es kilométernél a 60 nyugat csomópontban a felhajtóág még zárva van, de a lehajtás már lehetséges, így elérhető a 21-es főút is. A 3-as főúton Mezőköves delkerülő szakaszán a 140-es és a 142-es kilométer között aszfaltoznak, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Mezőnyára térségében is aszfaltoznak, a 146-os kilométertől a 149-es kilométerig haladnak és zárják le szakaszosan a félútpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hőségtől mentes kellemes nyári időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kellemes nyári időre van kilátás sok napsütéssel, amit időnként komoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem várható, az északi északkeleti szél élénk a zemplénben erős lesz. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Holnap friss lesz a hajnal, felhők alig lesznek felettünk, a szél is mérséklődik, az ország nagy részén 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny helyeken 6-9 fokig hűlhet a levegő. Napközben ismét a napsütésé lesz a főszerep, esni sehol sem fog, és a szél is csak néhol élénkülhet meg. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre van kilátás, majd a napos időt késő délután vastagabb felhők zavarhatják meg, nyugaton és észak-nyugaton, de estig csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél élénk néhol erős lehet, visszatér a kánikula, 30-35 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön egy hullámzó frontrendszer hatására nyugat-délnyugat felől egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is. A szél többfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lehet. Az ország nagy részén még 29-36, de nyugaton észak-nyugaton már csak 24-28 fok várható. Pénteken még többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Többfelé erős lesz az észak-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakulhat. Orvos meteorológia, ma nem várható fronthatás, kellemes, végre forróságtól mentes nyári időben lesz részünk. A szelesebb tájakon fejfájás, ingerlékenység előfordulhat, a napsütés viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket és fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma sehol sem várható csapadék, országszerte szárazak lesznek az utak. Az északi észak-keleti szelet többfelé élénk, keleten észak-keleten erős lökések kísérhetik, amelyek csökkentetik a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, nagyon magas tartományban alakul, a következő napokban az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására kell számítani. A többi lágyszerű allergének közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, a kenderféléké közepes magas szintet érhet el, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Falusi délután. Jaj, ez a sárga nyár engem halálra untat. Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat. A csönd fölötte világnagy lilium, szárán a napbogár mászik hallgatagon. Ásít a körtefa, elejti zöld gyümölcsét, totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét. A kertben kutya jár, rebbennek a tyukok, széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog. Porszál az úton, s nézd csak, egy vadtehén szalad, szeméből rémület leng, hosszúkás vérszalag. Farkával bőszen csapkod, eldobna a fejét, a csordán egy tino szúrta ki a szemét. Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább. Újságot nyújt a korhad, becsukott kapun át. Van abban épp elég lelket borzongató. Rossz hír, gond, háború, nem embernek való. Sár lesz a vérből, gondból, örök a csönd marad. A kaszakapa munka fullasztó nap alatt. A falu végi Krisztus kihalt kereszt halált, példaként fonnyad el, mint megfeszített virág. Határba, aki ballag, határból, aki jön, látja plé vonaglását, s már nem szól, nem köszön. De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga, megáll előtte, nézi, benreked a szava. Zúgnak fejében bűnök, félelmek, ős mesék, és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért, követ ragad a földről, a szenvedőhöz vágja, s elszalad, elszalad, de hallja hét napig, valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
Csori Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallották. Csori Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt fel költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monoria lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja, 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándort hosszan tartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: La visita delle stette chiese, a római hét templom meglátogatása, az zarándoklat lelkiségéről. A római hét templom zarándoklatról szóló sorozatunk első részében az alapítást meséltük el, ahogy Néri Szent Fülöp 1552-ben a féktelen és csobzódó farsangi ünneppel szemben egy ugyancsak lelkes, de a lélek józan mámorával teli programot kínált Róma népének, amelynek során útközben imádkozva és énekelve meglátogatták Róma legősibb bazilikáit. Így született meg a máig közkedvelt hét templom zarándoklat, amelynek eredeti lelkiségét mostani adásunkban ismertetjük, eredeti dokumentumok nyomán, egyúttal bemutatjuk Néri Szent Fülöp híres Minden hiába valóság himnuszát, melyet direkt erre az alkalomra írt. Először a zarándoklat nevében szereplő hetes számról szólok. A hetes szám Rómában a város alapítása óta a hét halom révén szimbolikus jelentőségű, de a keresztény korszakban is különös jelentőséget kapott olyannyira, hogy a hagyomány pontosan hét legfőbb templomot jelölt meg a városban. A hetes szám egyház értelemben összefüggésben áll a Szentlélek hét ajándékával, vagy a jelenések könyvében említett hét kisázsiai egyházzal. De gondolhatunk a Via Crucis, a keresztút eredeti, még csak hét állomására, vagy éppen itt Rómában a korai egyház területi felosztására, amely hét diákóniából állott, ahogy azt a harmadik század közepén Szent Fábián pápa felállította. Egyszerűbben és konkrétabban látja a kérdést a 16. századi tudós és történész, az ágostonrendi Onofrio Panvinio, egyúttal Néri Szent Fülöp kortársa, aki szerint az zarándokok eredetileg a vatikáni Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János, az ugyancsak falakon kívüli Szent Lőrinc és a Santa Maria Maggiore bazilikákat látogatták meg, tehát ötöt, amihez később szinte magától értetődően társították a Szent Sebestén és a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikákat. Ennek egyik oka a zarándokok lelkesedése, mert az öt említett templom látogatása során így is úgy is elhaladtak a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika és a Szent Sebestén vértanú templom mellett, amit ősiségük miatt már csak tiszteletből is fel kellett keresniük. Másrészt pedig ezek a helyek amúgy is útbe estek, hiszen a Szent Sebestyén Bazilika a Szent Pál Bazilikától a lateráni székesegyházig vezető úton állott, a második pedig a lateráni és a Szent Lőrinc Bazilika között feküdt, és így méltánytalan is lett volna megállás nélkül elhaladni mellettük. A Szent Sebestyén katakomba egyébként is ismert volt az UBS keresztényei számára, mint az egyetlen olyan ókeresztény föld alatti temetkezési hely, amit a város hívei folyamatosan mindig látogathattak. Innét is érthető, hogy Néri Szent Fülöp előszeretettel éppen ezt a katakombát kereste fel rendszeresen. A hagyomány szerint a harmadik században átmenetileg együtt őrizték Szent Péter és Szent Pál erekéit, hogy megóvják őket az üldözések veszélyeitől. A Szent Kereszt Bazilikában viszont Krisztus szenvedésének erekéit őrizték, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja tárt fel és hozatott Rómába, miután 327-28-ban Jeruzsálemben módszeresen végigkutatta és feltárta a megváltás legfőbb emlékhelyeit. A középkori krónikák számos olyan személyiségről szólnak, akik rendszeresen felkerestek Róma legősibb templomait. Köztük találjuk svédországi Szent Brigittát, aki miután megözvegyült, 1349-ben Rómába költözött, hogy életével, gesztusaival hazatérése bírja az idegen Avignonba székelő pápákat. Szent Brigitta templom látogatásai a hit védelmét is szolgálták, hiszen Rómának azon páratlan lelki kincseit kereste fel, amelyeket elhagytak a város püspökei. Az sem véletlen, hogy épp a reformáció idején, a 16. században lángolt fel újból a nosztalgia a város első századai keresztényeinek hite iránt, amelyekről éppen ezek a bazilikák tanúskodnak a legékeszólóbban. Ennek a folyamatnak nagy lendületet adott az 1545 és 1563 között az észak-olaszországi Trentóban tartott zsinat, amely a hit és az erkölcs megújítását szolgálta. Néri Szent Fülöp pontosan ennek a századnak a gyermeke, hiszen 1515-ben Firenzében született, de még ifjú diákként Rómába került, és mind halálig, 1595-ig ott is maradt, mint a város derűs lelki apostola. Lelkét a Jézusi Karitász igazi evangéliumi szelleme hatott át, gondoskodott a szegényekről és a betegekről, az árvákról és a kirekesztettekről, de közben egy szilárd keresztény optimizmust közvetített, amely a földi életben is lehetőséget látott a derűre és az örömre. Sok szent élt akkor Rómában, buzgó férfiak és nők, de köztük is kitűnt Néri Fülöp bizalmat sugárzó arcával, ami meghatározta a körülötte formálódó csoportok és közösségek hangulatát. Mint ahogy e témában előző adásunkban beszámoltunk, a Pippo Buono, a jó Fülöp 19 éves korában került Rómába nevelő tanárnak. Már akkor, tehát egészen fiatalon, még mielőtt pap lett volna, szinte minden nap felkereste a város szent helyeit, ahol hosszú órákat töltött elmélkedéssel. Miután életének részévé vált ez a töltekező visszahúzódás, és 1552-ben pappá szentelték, kezdte rábeszélni barátait és követőit, hogy kísérjék el ezekre a templom látogatásukra. Facciamo una visita, induljunk látogatóba, hangzott kertcsinálónak kérése. Nem volt benne semmiféle nehéz ünnepélyesség, szomorúság pedig pláne nem. Kezdeményezése idővel igazi nép ünnepélyé vált, legalábbis saját környezetében, a fiatalokat magába gyűjtő oratóriumok világában. Feltűnő, hogy a vizita látogatás szót használja a közismert peregrináció, zarándoklás fogalma helyett. Ennek megőrzi mély vallásos tartalmát, de kibővíti azt, és bár meghagyja alapvetően penitenciális, bűnbánati jellegét, hozzáteszi a természetjárás és a teremtett világ szépségeire rácsodálkozás lehetőségét. Igazi firenzeiként magától értetődően fogékony a szépre, de benne van a lelkében Savonarola, a szigorú domonkos szerzetes hatása, aki elemi erővel kelt ki a hiába való magamutogatás, a pompa és a gazdagság ellen. Tőle vette a vanitas, a hiába valóság fogalmát, amit az örök életre figyelő szívével és Jézusi szegénysége szabadságával mindenki figyelmébe ajánlott. Így született meg a minden hiába valóságról szóló himnusza, amelyet természetesen elsősorban az oratóriumok fiataljainak szánt. Mint hogy azok világában a színjátszás, a zenélés és a játék természetes társa volt a közös imádságnak és elmélkedésnek, így gyorsan dallamot szereztek hozzá, és már is fújni kezdték a Pippo Buono nótáját. Olyannyira, hogy a hét templomlátogatás állomásainak állandó része lett, sőt, belépett a liturgiába is. És amíg hozzávesszük a zajos, magamutogató, jelmezes karnevál világát, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egy pedagógiai teri találat. Ezért is hallgassuk most meg Néri Szent Fülöp Minden hiába valóság című himnuszát, amelynek alcíme Emlékedés a lélek bölcsességéről. Hiába valóságok hiába valósága. Minden hiába valóság, az egész világ és mindene. Minden hiába valóság. Ha a világ kegyességei olyan magasra is emelnek, ahová csak akarod, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer évig uralkodnál egészségben, boldogan, gondtalanul, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ezer szolgád is lenne körülötted, éjjel és nappal, de a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha több katonád lenne, mint Szerxésznek volt, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha minden nyelvet beszélnél, és bölcsnek tartanának, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha teljes kényelemben élsz, villágban és palotákban, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. És ha ünnepekkel, játékokkal és énekekkel töltöd minden napodat, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Teljesíts minden vágyadat, élj egészségesen, vidáman és fájdalom nélkül, de mi lesz a halál után? Minden hiába valóság. Tehát fordíts szívedet Isten felé, add neki minden szeretetedet, ez soha nem fog hiányozni, mert minden egyéb hiába valóság. Ha élveznél, amit akarsz, minden vágyat, minden örömet, de a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha minden kincsed meg lenne, gazdagság, ezüst és arany, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ebben a világban élnél, mindig boldogan, örökké vidáman, a halál után mi lesz? Hiszen minden hiába való. Ha távol a fájdalomtól és a szenvedéstől, betöltve minden vágyadat élnél, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha itt marad a szíved, újongással töltve minden órád, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Tehát fékezz vágyaidat, fussál az Istenhez, aki mindig befogad téged, mert ez neked soha nem fog hiányozni. A 16 versszakból álló himnusz nyelvezete elsősorban a fiatalok végtelen vágyait tekinti, sorra veszi azokat és az örökké valósághoz méri. Ám az utolsó vers mintegy megkereszteli az előzőeket, mert fékezni kell ezeket a vágyakat, hogy valóban hasznos társaink legyenek. Ám a jó Fülöp nem állítja le mégsem a gyereket, hanem arra buzdítja. Fussatok, szaladjatok az Istenhez! Képzeljünk el sok száz, sőt ezer gyereket és fiatalt, akik nagyjából százas csoportokban végigvonulnak a városon és betérnek a legfontosabb templomokba. Van, mikor csendesen vonulnak, van, amikor imádkoznak, de időről időre énekelnek is. Teritorokból, ahogy a gyerekek tudnak. Bizony mondom, az a Pippo-féle himnusz a hiába valóságról nagyon megérintette Róma lakóit. Nem egy aszkéta dörögte az arcukba, hogy minden hiába valóság, hanem egy fegyelmezett gyereksereg. Ők pedig szívből énekelnek, hittel és hitelesen. Persze, hogy szóbeszéd lett a városban mindenfelé. Ha ambazószerdő előtti torkos csütörtökön, aztán a bőti időszak hétköznapjaiban. Beszéltek róla a város kocsmáiban, a plébániákon, a főúri palotánkban, de szóba került Pippo Bruno hiába valósága az apostoli palotában, harmadik Gyula pápa jelenlétében is. Beszéltek róla, és közben észre sem vették, hogy az a hét templom látogatás csendben elkezdte alakítani a lelküket, az egyszerű emberekét épp úgy, mint a műveltekét, hívőkét és kevésbé hívőkét. A hét templom látogatásnak van egy alapvető sajátossága, amely noha a 16. század egészéhez kötődik, mégis egészen az alapító Néri Szent Fülöp lelkületéből fakad. Ez pedig a zarándoklat Máriás jellege. A Pippo Bono közismert mondása Siate devotia della Madonna, vagyis tiszteljétek a szűzanyát. Egyrészt magával hozta ezt Fiorentina, Firenze Máriát tisztelő virágos városából, jegyze meg a mi forintunk is a virágos Máriára utal, másrészt pedig ez a madonnás vonás tovább mélyült Rómában. Elég csak a kortárs lojolai Szent Ignáca gondolni, aki főhadiszállását, szerény kis rendi központját a Santa Maria della Strada, a számára oly kedves Utiboldogasszony kápolna mellett rendezte be, mert azt ott találta. Hasonlóképpen történik Néri Szent Fülöp honfoglalása, aki pedig a Parioli és a Ponte római város negyedek mesdjéjén álló régi Szűz Mária születése kápolnát szerette meg és kapta meg induláskor a formálódó oratóriuma számára. Néri Szent Fülöp rendjének anyatemploma, az Isten szülő Szűz Mária és a Nagy Szent Gergely tiszteletére emelt templom, amit a nép egyszerűen mindmáig Chiesa Nova új templom névvel illet, az örököse az eredeti Mária születése kápolnának. Ennek eredeti fali freskóját a Mária születése képpel 1535-ben megrongálták, éppen az arcán, mire az vérezni kezdett. Hamarosan gyógyulások kötöttek a freskód, és az oratóriánusok annyira megszerették, hogy először rendbehozták a kápolnát, majd a Mária freskót bevitték az új templomba, és egyenesen a főoltárra helyezték. Ennek a Madonnának a hálóénekét, a Magnifikátot is előszeretettel imádkozták a zarándoklat során, főként azokat a verseket, amelyek mintegy a hiába valóság himnusz alapjául szolgáltak. Mária lelke magasztalja az Urat, szíve újjong üdvözítő Istenében, mert karja nagyszerű dolgokat cselekszik. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat, az éhezőket betölti minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Pontosan ezt mondja ki a Vanitas éneke, és sajnos ez mára sem vesztett aktualitásából. Ma is ez a lényegi kérdés, hogy miért és mire gyűjtök. Mit tekintek fontosnak, vagy ahogy az Úr Jézus kérdi, mi a szívem kincse? Innét az egykori Mária születése kápolnából indult a zarándoklat, és elsőként az óramutató járásából ellentétesen a közeli Szent Péter bazilikát keresték fel, hogy tisztelegjenek Péter utóda a római pápa előtt, aki 1552-ben éppen a római Del Monte családba származó harmadik Gyula pápa volt, aki nevével is hangsúlyozta a vatikáni bazilika átépítését megkezdő második Gyula pápa örökségének továbbvitelét. Valójában Néri Szent Fülöpék Máriával együtt vonultak, az ő lelkesedésével, ahogy ő maga az angyal üdvözlet után útra kelt és sietve felment Erzsébethez. Máriától indul, és Máriához tart a zarándoklat, hiszen annak záróköve az Equinus dombján emelt ősi Santa Maria Maggiore Bazilika. A közel két napos zarándoklat egy mozgó lelki gyakorlat, a szűzanya nyomában az apostol fejedelmek és a római védtanú keresztények megszentelte útvonalon a hét templom meglátogatásával. Egyénileg, csoportosan, a világ mindenféle országából érkező zarándok az év bármely napján ma is útra kell, hogy végül annak a karjaiba érkezik, akit megváltó úrunk a kereszten mindnyájunk anyjául rendelt. Ezért is imádkozzuk most együtt, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekinnek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
Quando cammino mi sento una gioia da Maria, mi sento chiamare.
A római hét templom zarándoklat lelkiségéről szóló műsorunkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Igazság lelke mindenütt való, jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem, ó lélek, te vagy nékem mindenem. Mennyei király, végasztaló, igazság lelke mindenütt való. Jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A gazdag ifjúhoz hasonlóan nekünk is Jézushoz érdemes fordulnunk a szívünk mélyéről feltörő kérdéssel. Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Az ifjú jól tudta, és nekünk is érdemes megfontolnunk és megértenünk azt az igazságot, hogy a jó cselekedetek és életünk végső beteljesedések között szoros kapcsolat van. Az életünk folyamán végzett jó cselekedetek érdemül szolgálnak számunkra, főként ha testvéreinkben magának Jézusnak akarunk szolgálni, s mindent önzetlenül teszünk. Érdemes nekünk is Jézushoz fordulnunk, aki szent lelke által megvilágosítja értelmünket, és feltárja előttünk a jó és a rossz mélységeit, megadva a kegyelmi segítséget, hogy mindig a jót válasszuk az üdvösség felé törekedve. Hiába a gazdag ifjú jó szándéka és hiába a törvények ismerete, mindez nem elegendő számára, hogy valóban a helyes utat válassza. Pedig megvolt rá a lehetősége. Indulhatott volna, de a szíve nem volt kész az útra, vagyona visszatartotta, s nem volt kész megszabadulni attól, lemondani arról, ami őt megakadályozta az Úr követésében. Hiába adott számunkra a hit ismerete, hiába él bennünk helyes szándék a jó megtételére, mindez nem elegendő. Jézus azt szeretné, ha teljes szívünkkel hozzáragaszkodnánk. Feltétlenül le kell mondanunk mindarról, ami fogva tartja szívünket. Krisztus követésére csak szabad szívvel lehet indulni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 591-es, a Szent Vagyuram 229-es, az Éneklőegyház 596-os, a Szent Vagyuram 134-es, és az Éneklőegyház 232-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 591-es, a Szent Vagyuram 229-es, az Éneklőegyház 596-os, a Szent Vagyuram 134-es és az Éneklőegyház 232-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
messze elmaradt, körülvesszük íme szent oltáradat. Alázottan